és a Juma traktátus 48-as lapja következik. Tegnap még mindig a füstölőszerről beszéltünk, és arról a speciális eljárásról, ahogy a füstölőszert a főpap megmarkolta a két kezével, és kiszedte abból a lapátból, amit oda vittek elé, belerakta egy kanálba, és a kanalat a bal kezével, a másik lapátot benne a parázsal a jobb kezével bevitte a szentek szentjébe. És ennek a parázs, vagy bocsánat, ennek a füstölőszer keverék merítésnek, markolásnak a kapcsán a Talmud behozta a komec, a mincha lisztáldozat markolásának a problematikáját, témáját, ami tulajdonképpen ugyanez az eljárás, csak nem füstölőszerrel, hanem liszttel, vagy esetleg lisztből sütött különböző ilyen tésztafélékkel, és nem két kézzel, hanem egy kézzel, és nem Jom Kipurkor, hanem az általános mincha lisztáldozatnál. És sok-sok kérdést föltett Rav Papa a lisztáldozat és a füstölőszer párhuzamait megfigyelve. A legtöbb kérdésre nem tudtuk a választ, és ezeknek a kérdéseknek a sora következik most. Bajráv Papa, ezeknek a kérdéseknek a folytatása pontosabban. Bajráv Papa, dapkele koimetsz be dafni de manna mai, töjkni ba innava a ika, oi dilma, ha nachba széket, kitikele ba innava a léka. Azt mondja, a Talmud ugye hogyan kell a lisztáldozatot, miután kivette a kezével, a markával belemarkolt a lisztbe, vagy a lisztből készült sült kenyér darabokba. És miután így csinált, ahogy tegnap ezt megbeszéltük, és itt maradt a három ujja alatti tenyér részben az a liszt, amit föl fog áldozni az oltáron, akkor ezt belerakja egy szentélybeli edénybe, egy szent edénybe. És ugye nem közvetlenül teszi rá az oltár tüzére, ahogy például a füstölőszert közvetlenül teszi rá az oltárról szedett parazsakra, hanem először berakra egy szentélybeli edénybe, és a szentélybeli edényből fogja rárakni az oltár tüzére. A kérdés az az, hogyha nem az edénybe teszi bele ezeket a kenyérdarabokat, vagy lisztet, ami a kezé a markában van, hanem föltapasztja az oldalára, akkor az megfelele, az úgy tekintjük el, hogy az edénybe került, vagy sem. Esetleg úgy tekintjük, hogy olyan, mint az edénybe került, mert mégis az edényben van, a másik oldalra viszont nem az edény alján van, akkor ez megfelel, vagy nem felel meg. Mit mond a Talmud? Téku! Ez is egy olyan kérdés, amit majd Tisbi, a Tárec, Kussos, Fá, Bájesz, amit majd Tisbi, Eliáú proféta meg fog válaszolni, amikor eljön a messiás. Baj már rá vási, abhéle manneve, dapkele, kajmiz, bár rosszat, de manne, máu. Mi a helyzet akkor, hogyha valaki fogta a szentélybeli edényt, megfordította, de valahogy az edény alja olyan volt, hogy nem lapos volt az alja, hanem egy ilyen kis beugró volt az aljában. És hogyha megfordítottad az edényt, akkor a túloldalán is, a fenekén is az edénynek volt egy ilyen mélyedés, arra rakta bele a lisztet. Akkor ez az edénybe rakásnak számít, vagy nem számít az edénybe rakásnak? Ugye elvileg az edénybe kéne rakni. Ő nem az edénybe rakta, hanem az edénynek a külső fenekére, de mégiscsak az edénybe rakta, mert ott is volt egy mélyedés. Akkor ez megfelel, vagy nem felel meg? Ugyanígy ez a válasz, Téku, nem tudjuk a választ. Majd ha eljön Eliáhu, Tisbi, a Tárec, Kussesvá, Bájesz, ha eljön Eliáhu, írés proféta, ő majd megválaszolja nekünk ezt a kérdést is. Bajráv papa, me laj, hafnaf se amrú, me chukasz, aig dusasz. Oké, a papa következő kérdése, hogy amikor két marokkal merítünk a lisztből, akkor a liszt milyen mennyiségben kell, hogy legyen a tenyerünkben? Éppen hogy csak, vagy jól megrakva, puposodva. Amelyre abba ásítas, mámlői hafnas, amelyői muhukkajsz, főleg dusajsz, elette fufajsz, azt mondta Rabbi Ábalerav Ásinak. Ez a két maroknyi liszt, amiről beszélünk, ez se nem puposan megrakva, se nem nagyon laposan, hanem szépen megrakva, pont középszerűen. Igen, középszerűen. Tannán haszam, nispáha dam, elaricpa, ve aszfaj, paszú. Mindenkli elaricpa, aszfaj, kase. Menjünk tovább. Ugye a liszt áldozat, az tulajdonképpen bizonyos szempontból egy helyettesítése az állat áldozat vérének. Ugye egy olyan ember, akinek nincs elég pénze ahhoz, sok esetben egy olyan ember, akinek nincs elég pénze ahhoz, hogy egy bárányt hozzon áldozatként, vagy galambot hozzon áldozatként, az lisztből hozza az áldozatát. Most ugye a liszt koimetsz, a maroknyi liszt, amit a lisztből kiveszünk, az körülbelül olyan, hogy feltegyünk az oltára, az körülbelül olyan, mint amikor a vérét veszik az állatnak, hogy azt felhintsék az oltára. Így van ugye a párhuzam. Akkor nézzük meg egy percre a vérhintését. Ugye az állatnak, amikor elvágják a nyakát, akkor közvetlenül a lélekvére, tehát az a vér, amitől meghal az állat, hogy kijön belőle, az ütőerének, az ütőeréből folyó vér, az az a vér, amit fel kell fogni egy edénybe. Amikor felfogtuk az edénybe, onnantól fogva válik az a vér szenté, és alkalmassá arra, hogy az oltára felhintésre kerüljön. Mi történik akkor? Elnézést. Mi történik akkor, kérdezi a Talmud, hogyha az edény nem lett közvetlen oda téve az állat nyaka alá, hanem kiömlött a vér, leömlött a földre, és a földről próbálja összeszedni edénnyel a vért. Szóval Talmud, ez nem jó. A vér az állat nyakán ejtett sebből közvetlenül az edénybe kell, hogy menjen. Mi van akkor viszont, hogyha a vér belement az edénybe, viszont az edényből kiömlött a földre? Akkor már össze lehet szedni a földről. Miért? Mert ha egyszer belekerült az edénybe, akkor azzal már alkalmassá vált arra, hogy az oltáron feláldozásra, hintésre kerüljön, és innentől fogva már megfele. Na, hanem illi, honnan tudjuk, hogy ez így van? Tanúra banam, lakák mi dáma par, mi dáma nefes, fel löj mi dáma ar. Tanították bölcseink. Azt olvassuk Mózes 3. könyvének 4. fejezetének 5. mondatában, és vegyen a kohén az üszővéréből, mit jelent az, hogy az üszővéréből, midáma nefes, abból a vérből, ami az állatnak az életét veszi. Ahogy az előbb mondtuk, tehát az ütőeréből folyó vérből. Löj midáma ajr, löj midáma támcisz, és nem abból a vérből, ami akkor kezd el folyni az állat nyakán, amikor éppen, hogy csak elkezdik vágni a nyakát, tehát még az ütőerét nem érték el, és nem is abból a vérből, ami azután folyik ki a sebből, hogy már az állat meghalt, hanem az a vér kell, hogy felfogásra kerüljön az edény által, ami az állat életét veszi. Mi dáma por, dám meha por, jekab leno. És a másik dolog, amit tanulunk belőle, mi dáma por a marha véréből, ha a m, a toltör ragot a vértől a marhára tesszük, ugye ez csak héber, a héber kifejezésben jön ki, mi dámha por, ugye a héberül a marha véréből, ahelyett, hogy a marha véréből, azt mondanánk, hogy a marhából vér. És ezáltal mit látunk? Dámha por, jekab leno. Hogy az a vér, amit fölintünk az oltára, akkor az csak akkor kóser, akkor megfelelő, hogyha azt a vért fogtuk föl, ami közvetlenül a marhából jött. Tehát ez egyik oldalról közvetlenül a marhából kell felfogni a vért, és azt kell fölhinteni az oltára. A másik oldalról az a vér, amit fölhintünk az oltára, az a dám ha nefes. Az a vér kell, hogy legyen, ami az állat életét veszi. Se nem az a vér, ami éppen, hogy csak elkezd belőle csöpögni, amikor elvágják a torkát, se nem az a vér, ami már azután jön belőle, hogy az állat meghalt. Díszálkadájtok, mi dáma por, mi dáma fil, mi cazdám. Esetleg lehetne úgy is olvasni a szöveget, hogy a marha véréből, ami azt is jelenteni, hogy nem kell a teljes vér, hanem csak vérnek egy része. A fil mi cazdám. Hamarabb júda, mert kábel, cajos, egy kábel, kaldam is a por, az nem lehetséges, mert akkor nem stimmelne azzal, amit Rabbi Yehuda tanított, hogy a marhának a teljes vérét, azt a teljes vért, amitől meghal, fel kell fogni az edénybe. Nem már ez kol dáma po is a pechesszai, de misz bejach. Ahogy olvassuk a Tórában, Mózes 3. könyvek 4. fejezetének 7. mondatában, hogy mindazt a vért, ami a marhából jön, azt az oltár alapzatára kell önteni. Ezért aztán nem olvashatjuk úgy a szöveget, hogy a marha véréből, mert akkor úgy hangozna, mint hogy csak a vér egy része, ezért a bolből ragot a marhához tesszük, és nem a vérhez, és azt mondjuk, a vér, ami a marhából jön, és ez azt a véleményt követi, amely szerint lehet így egy ragot, ami két szó közös ragja, az egyik szóról a másikra áttenni, úgymond az értelmezés során, és ezáltal ebből például mi esetünkben arra következtetni, hogy nem egyszerűen fel kell fogni a vért, ami a marhából jön, hanem közvetlen a marhából kell felfogni, és ezért, hogyha a vér először a földre folyt, akkor onnan már nem lehet összeszedni. Oké. Következő kérdés. Akkor ha ez így van az állat vérével, akkor ha párhuzamot vonunk az állat vére és a liszt, a lisztből, a liszt felajánlásból markolt lisztáldozat között, akkor mi a helyzet akkor, hogyha a liszt, amit megmarkoltunk, mielőtt beletettük volna a szent edénybe, azelőtt a földre szóródott volna. Ja, hogy néz ki a liszt felajánlás? Odahoznak egy tál lisztet, vagy egy tál lisztből készült kenyeret, amit földrabolnak kis darabokra. Én kiveszem belőle a koimetszt, az egy maroknyi valót, azt beleteszem egy szent edénybe, és a szent edényből fölviszem az oltára. Mi van akkor, hogyha belemarkoltam, és a földre esett? Mielőtt a szent edénybe tenném? Az ahhoz hasonlít, mint amikor elvágják az állat nyakát, és a vér az a földre folyik, ahelyett, hogy az edénybe folyna. Kérdés az, hogy az állatvére és a liszt között értjük, hogy van párhuzam. De a kezem, az markom, amivel belemarkolok a lisztbe, és kiveszem azt a lisztrészt, amit föl fog tenni az oltára, az olyan-e, mint az edény, amivel felfogom a vért, vagy az edény, amiben belerakom a lisztet, az olyan, mint az edény, amelyel felfogom a vért. És ennek ugye az a jelentősége, hogy miután az edénybe belekerült a vér, és ennek megfelelően a liszt, azután, hogyha a földre szóródik, vagy folyik, akkor onnan már föl lehet szedni. És ugye ezért kérdés az, hogy az én kezem, az én markom, amivel a lisztet kiveszem az edényből, az olyan-e, mint maga, kiveszem a, bocsánat, a lisztet, megmarkolom, a kezem olyan-e, mint egy szent edény, mert ha olyan, akkor ha utána a kezemből kiesik, akkor nincsen probléma. Mi erre a kérdésre a válasz? A Talmud is azt mondja, Teiku, ez is egy olyan kérdés, amire nem tudjuk a választ, majd ha eljön a messiás, Tisbi, Tarec, Kusses, Vál, Bájesz. Bajrav, Papa, Hisev, Bechafinas, Aktoires, Mau. Következő kérdés. Megint csak azzal van összefüggésben, hogy a liszt áldozás az olyan, mint a többi áldozás. Ha visszaemlékeztek, akkor többször volt róla szó, hogy bár a gondolat általában nem olyasmi, ami számít, az áldozatoknál érdekes módon, ha valaki egy áldozás közben helytelen dologra gondol, például arra gondol, hogy azt az áldozatot nem az adott helyén, vagy nem az adott időben, a meghatározott időkeretben fogja elfogyasztani, az pigul. És hogyha pigul, akkor azt nem, az áldozat már nem érvényes. A kérdés az az, hogyha én erre gondolok a füstáldozat közben, akkor az olyan-e, mint amikor az áldozás közben gondolok. Ugye? Áldozás az állatáldozásnál, vagy a lisztáldozatnál a helytelen gondolat érvényteleníti az áldozatot. A kérdés az az, hogy egy helytelen gondolat a füstáldozatnál ugyanezt éri el-e, vagy sem. Bajráv papa hisebe sászka finna, becha finna sztöjres máu. Miam lina jalif me laj me laj, mi mincha má hossza me hányjabe machsava, achinál me hányjabe machsava. Az egyik oldalról esetleg azt mondjuk, hogy ahhoz hasonlít a füstáldozat, mint a lisztáldozat, és ugyanúgy, hogy a lisztáldozatnál egy rossz gondolat, az tudja érvénytelenítani az áldozatot, Ugyanígy, egy rossz gondolat, akkor a füstáldozatnál is érvényelteni tudja az áldozatot. Olyló? Vagy talán mégsem? Mi a válasz erre? Amelé Rav Simi Barási, Rav Papa, Tasmá, azt mondta Rav Simi Barási, Rav Papa, na gyere, elmagyarázom neked, hogy mi a kérdésre a válasz. Hoiszif Rabbi Akiva, Szojlesz, Vágtajresz, se im naga, vajle vajna vege halim, se nagad fuljajm, bemik caszam, passzal lesz kulam. Kaszálka dájtach, mide passzalt fuljajm, passzla námi lina, mide lina passzla, passzla námi maksava. Rabbi Akiva egyszer felsorolt mindenféle olyan szabályokat, amelyeket hallott a korábbi mesterektől. És az egyik ilyen szabály az volt, ugye van az az állapot, amikor valakit úgy hívunk, hogy túljom. Túljom az, aki tisztátalan volt, az előírás szerint alámerült a mikvében, megtisztult, de még nem állt be az este, és azért bár ő tiszta, a szentélybe nem mehet be, és nem érinthet meg a szentélyben dolgokat, mert azzal tisztátalanná teszi őket. Ez egy ilyen kétes állapot, egy ilyen úton van már a teljes megtisztulás felé, de mégsem tiszta. Most egy túljom, azt mondta Rabbi Akiva, hogy sorolta, hogy mit tanítottak a mesterek, hogy mi mindent, hogyha megérint, azzal azokat tisztátalanná teszi. Ugye ez nem egy teljesen tisztátalan valaki, és ezért külön kellett említeni azokat, amiket most fel fogunk sorolni, mert nem volt egyértelmű, hogyha ezeket megérinti, akkor ezeket is tisztátalanná teszi. És mik ezek, amiket sorolt? Szojlesz, a lisztáldozat, a füstáldozat, a tömjén, a parázs, ezeket, hogyha egy kicsit is megérintett a tfúljaim, akkor az egészet érvénytelné és tisztátalanná tette. Most, mit látok ebből, hogy a felsorolásban benne van a füstáldozat is, ami mit mutat, hogy a füstáldozat ugyanolyan, mint mondjuk a lisztáldozat, ugyanolyan áldozat státusza van. Most, hogyha ugyanolyan áldozat státusza van, az azt jelenti, hogy például, ha kint hagynánk egy éjszakán keresztül azt a füst áldozatot, amit kimértünk, kiválasztottunk a felajánlásra, és nem ajánlánk föl, akkor az ugyanúgy érvénytelenné válna, mint mondjuk egy áldozat, amit el kellene égetni az oltáron, és nem égetjük el. És hogyha a lina, hogyha a kinthagyás az így érvénytelenné teszi, akkor ugyanígy egy helytelen gondolat érvénytelenné teszi. Tehát kérdésünkre a válasz, mármint arra a kérdésre, hogy egy helytelen gondolat érvénytelenné teszi-e a füstáldozatot, csak úgy, mint az állatáldozásnál az érvénytelen gondolat, vagy a helytelen gondolat érvénytelenné tesz, a válasz erre az, hogy igen, ez érvénytelenné tesz. Bajrav papa, hisse behasziezge halim, máse, mit szökő, mit szvasszé, dami, oly laj. Oké, megy tovább a papa, és azt mondja, ha ez így van, akkor mikor kezdődik az áldozás a füstáldozatnál? Mert most azt mondtuk, hogy amikor a fűszerkeveréket fölemeli, akkor vagy rászólja a parázsra, akkor, hogyha rossz gondolata van, akkor az érvényteleníti az áldozatot. Amikor leveszi a parazsat a tűzről, és rossz gondolattal veszi ezt le, helytelen gondolattal veszi le, az is érvényteleníti az áldozatot? Vagy azt mondjuk, hogy az még nem maga az áldozás, hanem csak egy előkészítése az áldozásnak. És az áldozás előkészítése alatt egy helytelen gondolat még nem érvénytelenít. Azt mondja, Talmud, Teiku, erre a kérdésre már nem tudjuk a választ, ez is egyike azon kérdéseknek, amire majd Tispér, Tárjec, Kussesz, Bájesz, majd Eliáú meg fogja adni a választ. Balmi nem rább se is ez, hogy lakom, ez mőlmáú. Térjünk vissza, rább se is ez, visszatér, és fölteszi a kérdést az állat áldozáshoz. Ugye az általában azt mondtuk, hogy minden áldozatot jobb kézzel kell csinálni. Kérdés az, hogy amikor a vért felfogja a kohén, ugye azt mindenképp jobb kézzel kell, a vért felinteni is jobb kézzel kell az oltára, de viheti-e bal kézben az oltárhoz? Ha bal kézben viszi, az érvényteleníti-e az áldozást, vagy sem? Amellé, Uram, se is érteni szó, na, te leszem, mártam, hogy mindenki válfa, kávesz majd le. Azt mondja, Talmud, akkor felajánlok egy választ. Nézd meg, hogy a füstáldozatot, hogy tanultuk Jom Kipurkor, hogy a jobbjában viszi a parazsat, és a baljában a füstáldozat keverékét. Akkor látjuk azt, hogy hiába viszi a baljában, ettől még nem lesz érvénytelen. Ugyanígy ebből következtethetnénk az áldozati vérre, hogyha azt is a baljában viszi, az még nem teszi érvénytelenné az áldozatot. Nifsöjt lejú, mi hadet nán, a reggelsel jön min beszmol, u bész ajról a húc. Azt mondtam, hogy oké, ez nagyon jó válasz, de valójában miért van erre szükség? Van egy sokkal közvetlenebb válaszom, ami nem a füstáldozat keverékéről, szóval maga egy áldozati állatról. Azt tanuljuk, hogy a tamid áldozatot ugye darabjait fölvitték, összesen 9 kohén vitte föl az oltára, és azt mondja a felsorásnál a Talmud, hogy a jobb lábat azt bal kézzel vitte föl a kohén a rámpára. Látjuk azt megint csak, hogy bal kézzel vitte föl, és attól, hogy bal kézzel vitte, az még nem teszi érvénytelni az áldozatot. Ugyanígy, ha bal kézzel viszi a vért, az még nem teszi érvénytelni arra, hogy ráincs az oltára. Azt miért nem tudjuk onnan kikövetkeztetni? Azt mondja, Talmud, íme haszom, háva minden háni milliai lakadelé mákfek a para. Vagy lakadelé mákfek a para, lajke más mondaná, azt mondja, Talmud, nem. Onnan mondhatjuk volna azt, hogy az állat részeinek az elégetése, ha az elmarad, az nem tartja vissza az áldozat érvényességét és az engesztelést, amit az áldozat elér. És ezért azt mondhattam volna, hogy jó, ezért, hogyha a bal kézzel ezt viszi, az még nem a világ vége. De a vér, aminek a felintése, hogyha elmarad, az érvénytelné teszi az áldozást, arra már azt mondtam volna, hogy az nem lehet bal kézzel vinni. És ezért mondott egy másik példát a Talmud. Jelesül a füstáldozatnak a bevitelét a Szentek Szentjébe, amit bal kézzel végzett a főpap, mert ez ilyen szempontból egy sokkal erősebb példa, sokkal jobban lehet belőle az áldozati vérre következtetni. Drága barátom, nagyon rövid volt ez a 48-as lap, úgyhogy idáig is tartott. Holnap reggel kezdjük a 49-essel, tovább folytatjuk a különböző kérdéseket, úgyhogy esetleg ezekről a kérdésekről lemaradtunk, és szeretnénk egy pár kérdést hallani, akkor holnap reggel ezt megtehetjük. Holnap reggel 7:30-kor szokásos időben találkozunk, addig is mindenki pihenje ki magát, gyújtson erőt a holnap reggeli tanulásra, a viszontlátásra, viszonthallásra, kedves barátaim!